Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gulyás József közgazdásszal Borsovszky Tibor beszélget.
Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a stúdióban vendégünket, Gulyás József közgazdászt. Kedves Jóska, miután régóta ismerjük egymást, ugye megengedett, hogy tegezzelek.
Köszönöm szépen, Tibor.
Minden kedves vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogy tudná-e mondani egy bibliai idézetet, így kérlek téged is, és mondjál nekünk egyet.
Köszönöm a lehetőséget. Egy picit készülve erre a kérdésedre, én a rómaiakhoz írt levélből idéznék a tisztelt hallgatóknak, mégpedig a törvény tökéletes teljesítésére vonatkozó írásból. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, mondja az írás. A törvény tökéletes teljesítése, tehát maga a szeretet. Én azt gondolom, hogy ennek a mai interjúnak talán tényleg lehetne ez a vezérgondolata.
Ez így van, mert ez tulajdonképpen egy életút interjúnak szánnánk. Néhány mondatban beszélj nekünk a gyermekkorodról, és hogyan alakult az életed?
Szerencsés gyerekkorom volt. Én azt gondolom, hogy most 60 éves fejjel arra emlékezhetünk vissza, hogy azok, akik most velem egykorúak, azok végig békében élhettünk. Én 1959-ben születtem, és Magyarországon mind a mai napig, és remélem, hogy sokáig így lesz, béke van. Nagyon kevés generáció mondhatja el ezt magáról, hogy az életét békében élhette végig. Tehát én azt gondolom, hogy mi egy szerencsés generáció vagyunk. Én ezen belül is talán különösen szerencsés, mert egy nagyon szorgalmas, kreatív családba születtem. Édesapám műszerész volt, édesanyám külkereskedő, képzett emberek, szorgalmas emberek, jó életfeltételeket tudtak biztosítani nekem is, aztán utána 7,5 évvel később született öcsémnek is. Külföldön is jártunk, igaz nem sokat, amennyit ott a szocializmusban lehetett járni. Jó iskolába járhattunk, hamar megismerkedhettünk a sporttal. Én azt gondolom, hogy éltem azoknak a gyerekeknek az életét, akik sokat játszhattak, korán elkezdhettek sportolni, jó iskolába járhattak. Persze minden viszontagsággal együtt, mert én is csináltam rosszaságokat, én is sok rossz fát tettem a tűzre, de végül is azért azt hiszem, hogy talán egy problémamentes gyerekkorom volt, és büszke vagyok arra, hogy mindenfajta sérülés nélkül ki tudtam ebből jönni.
Tudom, hogy jól képzett szakember vagy, aki több nyelven beszél, és szakmai pályafutásod alatt több cégnél voltál ügyvezető vagy vezérigazgató. Kérlek szépen, hogy néhány szót ejtenéd erről, hogy melyik volt az a cég, amelyben a legközelebb hozzád állt közel?
Tibor, engedd meg, hogy a gyerekkorból hirtelen ne zuhanjak át már a felnőtt kornak a közepébe. Ott azért van egy olyan mezsgye, amit az ember szívesen megfogalmaz. Mégpedig ugye az egyetemi évek alatt való emberré válás, felnőtté válás. Én azt gondolom, hogy arról talán két szót érdemes szólni.
Parancsolj!
Ugye, amikor a gimnáziumot az ember befejezi és felvételezik az egyetemre, akkor hát nagy izgalommal várja, hogy mi az eredmény, és nekem kedvezett a szerencse, kedvezett a sors, mert felvettek a közgazdasági egyetemre, és ugye jó fizikumú fiúgyerekként mindjárt is vittek katonának kalocsára, ami akkor nekünk nem egy büntetésnek tűnt, hanem egy óriási nagy örömnek, hiszen felvettek az egyetemre, azért kerültünk kalocsára katonának 11 hónapra. Én azt gondolom, hogy a katonaság a fiú gyerekek életében egy nagyon fontos mérföldkő. Igazából a 18 éves fiú akkor kerül ki először tartósan a családból. És az, hogy egy kemény fegyelem közé, néha brutális kemény fegyelem közé, idegen fiúk között kell megtalálni az embernek a hangját, érvényesülni kell közöttük, ez egy nagyon erős személyiségfejlesztő dolog. Néha egy kicsit sajnálom is a mai fiúkat, hogy őnekik ebben így nincs részük. Tehát ugye a kötelező katonai szolgálatnak az eltörlése, az egyrészről a béke igenlése, a másrészről viszont a fiúknak az életre valóságától egy picit megfosztja őket. Nincs az a fajta érvényesülni akarás, mint ahogy a katonaság kikényszeríti ezt az emberből. De rám nagyon jó hatása volt a katonaság, saját magam lábára álltam. Azok a kis bizonytalanságok, önbizalom hiányok, amik a kamaszodó gyereket érik, azok a katonaságnál tűntek el belőlem. Utána az egyetemi évek azok bohémkodással és tanulással vegyesen teltek, közepes jó tanuló voltam, de sikeresen elvégeztem az egyetemet, és utána kezdődött aztán az embernek az igazi pályája. Szerencsém volt, bekerültem egy magyar nagyvállalathoz, a Hungár Hotelshez közgazdásznak, közgazdásztanulónak, és ott valahogy mellém állt a sors. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy talán a jóisten fogta meg a vállamat vagy a kezemet. Nagyon rövid idő után, talán 3 évnyi irodai, előkészületi munkák után rám mosolygott a szerencse, és magas vezetőállásba a Klub Tihany üdülőfalunak a gazdasági vezetőjévé neveztek ki, ami én azt gondolom, hogy egy picit a koromhoz képest talán túlzás is volt, de az élet így hoztam, és sikerült megállnom a helyemet ezen a helyen. Sokat köszönhetek mentoraimnak, Szemrédi Józsefnek a Hungár Hotelsnél, aztán a Klub Tihanyban Gömbös Sándornak, aki igazi mesterem volt. Az ő vezetési stílusát, logikáját, gondolatait lestem el. Azt követően peregtek az évek, 1992-ben lehetőségem volt kijutni Sevillába a világkiállításra.
Ez igen érdekelne minket, hogy egy pár szóval megemlítenéd.
Hát igen, ez gyakorlatilag furcsa véletlenek sorozata volt. 1991-ben a Klub Tihany üdülőfalu gazdasági igazgatójaként annak a szervező csapatnak a részese voltam, akik úgy döntöttek, hogy kiutazunk kamarai színekben a sevillai világkiállítás építkezésére, megnézni, hogy egy világkiállítás hogy épül. Kint is jártunk, meg is néztük az épülő Makovec pavilont, ami csodálatos, a világ már akkor épültében csodájára járt, és elmentünk a tengerhez, megfürödtünk az Atlanti-óceánba, és 3 nap után hazaindultunk egy charter repülőgéppel, egy 234-es géppel, azt talán a én korombeliek tudják, hogy még micsoda a fiatalok lehet, hogy már nem. Na, nagyon jó útunk volt, egész Európát végignézhettük szép látási viszonyok közepette, de mikor szálltunk le Ferihegyre, akkor felbőgtek a motorok, és elstartoltunk a pálya fölött. Gyakorlatilag pár percig nem is tudtuk, hogy mivel kicsit izgultunk, és mikor bemondta a pilóta, hogy Ferihegy fölött köd volt, és Bécsbe megyünk át. Éjjel 2-kor értünk Bécsben, és leültünk a folyosón, mellettem ült egy asszony, én még a Sevillából, a spanyol pékségből hozott kiflimet eltörtem, odaadtam neki, és kiderült, hogy ő a Hungexpónak a vezérigazgató helyettese, és pont egy munkatársat keresnének a világkiállítás megnyíló pavilonjához, és ott beszélgettünk és megegyeztünk. Úgyhogy nekem ez a sevillai világkiállítás egy ilyen egészen elképesztően nagy szerencsével és egy ilyen Isten segítségével történt. Maga a világkiállítás gyakorlatilag életem meghatározó éve volt. A spanyolok abban az évben talán csúcs teljesítményüket tették. Barcelonai olimpiai és a sevillai világkiállítás párhuzamosan lett megrendezve. A spanyolokról talán annyit érdemes megtudni, hogy a magyarokkal szemben ő az idegennek azonnal 100% bizalmat ad, és azt el lehet veszíteni. Mi magyarok olyanok vagyunk, hogy az idegeneknek nem adunk először bizalmat, azt meg lehet tőlünk szerezni. A kettő mentalitás között óriási a különbség, nekem az a benyomásom így hosszú évek után is, hogy talán a spanyol a jobb. Azt lehet, hogy másolnunk kéne. Talán még a hallgatókat érdekelheti egy tapasztalásom. Voltam egyszer a Bika viadalon, már az egyéves ott töltött idő legvégén. Gyakorlatilag arra kellett rájönnöm, hogy a bika sorsa és az emberek sorsa között nagyon sok párhuzam van. A bikának az a veszte, hogy nem ismeri fel korán, hogy mi is történik ott az arénában. És nekünk, embereknek is nagyon gyakran az van, hogy elsőre ütünk, elsőre döfünk valamilyen irányba, és közben kiderül, hogy nem is az az igazi probléma. Mindenkit arra intenék, hogy jó alaposan kell körülnézni az arénában, mielőtt az ember nekirohan egy vörös ronynak.
Ezzel teljesen egyetértek, hisz az emberi gondolkozásmódhoz hozzátartozik a türelem és az egyéb dolog. Megengedsz egy kérdés ezzel kapcsolatban, amit elmondtál itt az életutatban, hogy a hit milyen szerepet töltött be az életedben? Érezted a Jóisten segítő kezét az életed folyamán?
Ebben a rohanó világban én azt gondolom, hogy kevesen vannak azok, akik folyamatosan tudnak erre figyelni, és a velük történt dolgokat nem Istennek tulajdonítják, hanem a napi hétköznapoknak. De minden évben vannak olyan napok, amikor az ember egy kicsit saját magával leül. A szülei elvesztésének a dátumai, vagy a nagy ünnepek, vagy egy-egy betegségnél, amikor az ember kénytelen leülni. És akkor, hogyha számba veszi az ember a vele történt dolgokat, akkor azt kell, hogy lássa, hogy minden nap valamilyen segítséget kapott, és azok, akik hívők, én is közéjük tartozom, ezt nem tulajdoníthatják másnak, mint a Jóistennek.
Ez így van. Tudjuk, hogy te különböző konferenciák szervezője vagy, a jelenlegi céged is szervez konferenciákat. Kaphatnánk erről néhány gondolatot tőled?
Nagy örömmel. Hát, ha létezik valami, ami a szerelmem, hát az most tényleg ez, hogy konferenciákat szervezek. Gyakorlatilag a konferencia szervezésnek a lényegét talán egy mondatba össze lehet fogni. Itt tudásátadásról és közösségépítésről van szó. Ezt a templomi életből is, aki tudja, tudja. A közösségben való közös gondolkodás sokkal erősebb, mély benyomásokat tesz az emberre, mint hogyha csak egyszerűen üzleti érdekből megyek el valamilyen konferenciára. A KKV ház által szervezett konferenciák ilyen természetűek.
Ezek a konferenciák tulajdonképpen a magyarországi kis- és középvállalkozókat összehozzák, tehát vagy üzleti érdekek motiválják ezt a konferenciát?
Üzleti érdekek motiválják, az államnak az üzleti érdekei és a kis- és középvállalatok üzleti érdekei. A vállalkozásoknak a döntő többsége, 90% fölötti száma kisvállalat. A kisvállalatok versenyképessége nagyon fontos ennek az országnak, mi ebben vállalunk szerepet. Gyakorlatilag még azt is megmerem kockáztatni, hogy egy kisvállalatnak a versenyképessége sem már a legutolsó stádium, hanem ennek a kisvállalatnak a vezetőjének a versenyképessége az, ami meghatározza annak az egésznek a teljesítményét. Mi arra vállalkoztunk, hogy ezeket a kisvállalati vezetőket közösségbe hívjuk, tudást osztunk meg velük, és az ő versenyképességüket javítjuk. A KKV-ház ilyen jellegű eseményeket szervez rendszeresen.
Értem, de tudjuk azt, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozók tőkehiányosak, tehát ezzel kapcsolatban ezek a konferenciák célt érnek? Tehát tudtok olyan megoldást találni ezeknek a kis- és középvállalkozóknak, hogy megerősödjenek tőkében is, megerősödjenek, értem itt a bankokat, értem itt magánembereknek a befektetéseit?
Természetesen, ugye a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás két irányú. Az egyik az, hogy olyan szolgáltatókat, olyan finanszírozókat, olyan tudásmegosztókat hozunk össze a kisvállalatokkal, akikből azonnal profitálhatnak. De a másik, amit mondasz, hogy tőkehiányosak, az egyik legfontosabb tőkeelem, amiben nagy hiány van, az a tudás. A tudás viszont szorgalommal, és ezért is hoztam a elején az idézetet, szorgalommal, álhatatossággal pótolható. Én arra intek minden kis- és középvállalatot, aki úgy érzi, hogy tőkehiányos, hogy először a saját portáján nézzen szét, és vizsgálja meg, hogy az ő ismeretei a saját szakmájában korszerűek-e, a konkurenciával összemérhetőek-e, van-e benne nemzetközi tapasztalat, honnan tud ő még tudást összeszedni, és mikor minden tudása rendelkezésére áll, csak akkor menjen még eladósodni, akkor menjen még további forrásokért.
A kis- és középvállalatokkal kapcsolatban még lenne egy kérdésem. Ezek a kis- és középvállalatok tulajdonképpen a jövőben a magyarországi gazdaságnak, a GDP-nek hány százalékát teszik ki? Tehát tudjuk azt, hogy a nyugati befektetők azok óriási mértékben befolyásolják a magyarországi GDP-t. A kis és középvállalatok azok hány százalékot tesznek ki ebből a tortából?
Nagyon érdekes a kérdés, nagyon fején találtad a szöget, Tibor. Gyakorlatilag miközben az összes vállalatnak a 98%-a kisvállalat, a foglalkoztatottak 75%-a kisvállalatoknál dolgozik, a GDP-hez való hozzájárulása ennek a szektornak 40% körüli, az exporthoz való hozzájárulása meg 25%. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy törés van ebben.
Nagyon sok társadalmi megbízatásod is van. Röviden tájékoztatnád-e a hallgatókat erről a dologról?
Igen, ahogy az ember évei telnek, akkor egyre többet próbál arra is figyelni, hogy a közjónak is tegyen valamit. Különösebben nem elmerülve ezekben tagja vagyok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, a Kisvállalkozásfejlesztési Kollégiumának. Meghívtak nemrég a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tanácsadó testületébe. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a Joint Venture Szövetség, a Magyarországi Nagyvállalatok Szövetségének elnökségi tagja vagyok, és ezen belül felelek a tőkeexport kérdéséért, ami Magyarországnak egy nagyon fontos stratégiai kérdése, és az Edutus Egyetemen felügyelőbizottsági tag vagyok, ami egy kicsit a fiatalok felé, egy kicsit a jövő felé tud fordítani engem.
Beszélgetésünk végén engedd meg, hogy megkérdezem tőled, hogy mit üzennél te a Mária Rádió hallgatóinak? Te, aki magában a gazdasági életben egy potenciális szereplő vagy.
Hát kedves rádió hallgatók, talán azt üzenném mindenkinek, hogy bármilyen nehézség, bármilyen térdre kényszerítő nehézség ellenére is mindenki minden pillanatban tegyen meg mindent azért, hogy a családja, a vállalkozása gyarapodjon, és a saját tudása bővüljön.
Kedves Jóska, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és engedd meg, hogy egy pár szóval köszöntsem azt, hogy itt voltál. Mi és a Mária Rádió hallgatói nevében kívánunk neked jó egészséged, és munkád végzéséhez erős hitet és elhivatottságot. Isten áldjon téged.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Gulyás József, közgazdásszal, Borsovszky Tibor beszélgetett.